önérdemem nincs, életem csak kegyelem. Önérdemem nincs, veled vagyok naponta, kezeidet megfogva, te csak bízzál karomba, mondja az Úr. Veled vagyok naponta, kezeidet megfogva, te csak bízzál karomba, mondja az Úr. Régi énem leküzdöm nagy erejével, régi énem leküzdöm nagy erejével, veled vagyok naponta, kezeidet megfogva, te csak bízd el karomba, mondja az Úr. Veled vagyok naponta, kezeidet megfogva, te csak bízd el karomba, mondja az Úr. Szeretete igazgat, ellátanácsad, szeretete igazgat, ellátanácsad, veled vagyok naponta, kezeidet megfogva, te csak bízzál karomba, mondja az Úr. Veled vagyok naponta, kezeidet megfogva, te csak bízzál karomba, mondja az Úr. Hűen vezet utamon, nem hagy magamra, hűen vezet utamon, nem hagy magamra, veled vagyok naponta, kezeidet megfogva, te csak bízzál karomba, mondja az Úr. Veled vagyok naponta, kezeidet megfogva, te csak bízzál karomba, mondja az Úr.
De ő ezt mondta nekem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Amen. Kedves testvérek, a délelőttünk második fordulójára érkeztünk meg. Szeretném megkérdezni, hogy mindenki kapott egy igéslapot, amikor ide érkezett. Nyújtsa a kezét az, aki esetleg nem kapott. Magasra. Itt van erről. Jánosnak hozzá egyet, Tamás, légy szíves. Más valaki? Akkor az igéslap ellátás úgy látszik, hogy tökéletesnek mondható. Kedves testvérek, ahogy a bevezetőben említettem, szerettük volna ezt a napot, inkább ide állok a pulpitushoz, szerettük volna ezt a napot a cselekvő Isten jegyében eltölteni, és felügyelő úrunk Istvánnak az ige hirdetése éppen erről szólt, hogy hogyan cselekszik az Isten, az élő Úr Dávidnak az életében, Izrael népének az életében. Jó lenne azonban megnézni azt is, hogy a mi életünkben hogyan cselekszik. Arra vállalkoztam, hogy egyféle visszatekintést, meg talán egy kis előretekintést is próbálok fölvázolni a testvérek előtt. Egy igét választottam, az apostolok cselekedeteiből ehhez a visszatekintéshez, meg előretekintéshez. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetéből olvasom a 17. verset. Így szól Isten igéje. Az utolsó napokban így szól az Isten. Kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, a véneitek pedig álmokat álmodnak. Amen. Martin Luther Kingnek van egy nagyon híres mondása, hogy I have a dream, van egy álmom. És akkor elmondta ez az ember, egy néger polgárjogi harcos, hogy hogyan látja az eljövendő Amerikát, ahol a fehérek és a feketék egymás mellett élnek és békességben élnek. És az van egy álmom. Nyilván ez nem egy olyan álom volt, amikor bevette a nyugtatóját, lefeküdt az ágyában, és akkor egyszer csak ott elkezdett álmodni valamiről, és amikor reggel felkült, azt mondja, hogy hú, de jó, ezt akkor leírom. Hanem ez az álom azt jelenti, hogy van egy vízió. Van egy látásom arra nézve, hogy hogyan tudnánk mi megélni az életünket úgy, hogy az jó legyen feketének, fehérnek, sárgának, barnának, délinek, meg északinak. Mindnyájunknak jó lenne itt élni ebben az államban, az Egyesült Államokban. Tehát nem egy olyan álomról van szó, ami egy öntudatlan állapotban jött eléje, hanem olyan álomról, amely az ő látása, látomása arra nézve, hogy hogyan lehetne jól élni. Az Isten azt mondja, hogy álmokat ad, meg látomásokat, meg proféciákat ad az ő gyermekeinek, meg a véneinek a szívébe. Itt megint nem arról van szó, hogy álomba szenderítene bennünket, és mondjuk most ezen a csendes napon úgy kaphatnánk álmot, hogy mindenki itt jól elalszik, és a délután, ha fölébredünk, akkor majd elmeséljük, hogy mit álmodtunk. Az Isten úgy ad álmokat, hogy megmozgatja a szívünket, meg az elménket. Megmozgatja az egész valónkat. És akkor belehelyezi a szívünkbe az ő üzenetét, amely egyébként profécia is, mert az Isten ezt mondta, hogy. És az Isten azt mondta, hogy erre menj, ezt tedd. Látjuk a Szentírásban nagyon sok embernek, sőt ember csoportoknak, népeknek is mondta az Isten, hogy fogd megadat, menj oda, és én ott megáldalak téged. Elmondta, hogy mi vár majd rájuk. Elmondta, hogy kell rá készülni. Elmondta, hogy hogyan tudják ezt az utat megfutni. Az Isten fölkészíti az ő népét erre, az ő embereit erre. Elmondja, hogy mit fognak átélni, és elmondja azt, hogy hogyan tudnak ehhez erőt venni. Amikor elindult a gyülekezetünk, akkor a Jelenések könyvéből nagyon fontos volt számomra, és aztán a gyülekezet életére nézve is a Jelenések könyve 3:7-8, amikor a Philadelphia angyalának üzen az Úr Jézus Krisztus, és abban az a mondat, ami sokszor előttünk, hogy nyitott ajtót adtam eléd. Ez végigkísérte az életünket. A 19 esztendőt, amit a nyíregyházi nagygyülekezetből önállósodva eltöltöttünk, ez a gondolat kísért. Adtam neked egy nyitott ajtót. Ha most valaki visszaemlékezik 1992-re, hát néhányan vannak itt a gyülekezetben is, meg Esperes asszony is annak idén nagy várakozással tekintett az új kolléga érkezésére, hisz nem ismertük előtte egymást. Tehát ha visszatekintünk arra az időre, akkor azért nagyon el kell gondolnunk, hogy mi volt az a nyitott ajtó. Tehát milyen nyitott ajtót kaptunk mi 1992-ben, akkor, amikor önállósodott ez a gyülekezeti terület, ezzel a 64 településsel itt valahol, a Tisza meg a 4-es, 41-es út közötti területet bezárva. De az Isten azt mondta, hogy nyitott ajtót adtam eléd. És akkor úgy indultam el, hogy rendben van, Uram, akkor te megadtad a nyitott ajtót, mi meg megyünk. Aztán majd figyeljük, hogy hol van az a nyitott ajtó, és akkor hol kell belépnünk rajta, mikor, mi az, amit meg kell tennünk. Nagyon fontos, hogy a nyitott ajtót észre kell venni. De kevés, hogy az ember észrevesz a nyitott ajtót, az a nyitott ajtón be kell lépni. Mert hiába van meg a nyitott ajtó, ha az ember csak nézi, hogy jé, ott be lehet menni. Csodálatos lehet odabent. Akik ott járkálnak, én fölnézek rájuk, tisztelettel nézek rájuk. Ez az én életemre nézve nagyon kevés. Ha nyitott ajtót látok, azon be kell mennem, be kell lépnem. Az Isten megnyit egy ajtót, azt mondja, menj át, lépj át rajta, és akkor majd jön az az áldás, amit egyedül én tudok neked adni. És azt az ajtót senki nem zárhatja be, kaptuk azt az üzenetet. Tehát nem test és vér ellen van itt harc. Nem tudják emberek megakadályozni az Isten munkáját. Lassítani tudják, elterelni tudják, megakadályozni nem tudják. Mert az Isten elmondta nekünk, hogy levegőbeli hatalmasságokkal, a sötétség fejedelmével van nekünk harcunk. És amikor valaki akadályozza az Isten munkájának kiterjedését, akkor nem az az ember a hunyó, hanem a mögött álló sötétség fejedelme, aki szeretné az Isten országának kiterjedését. Tehát nyitott ajtót adott az Úr elénk, és azt észre kell venni, És ha észrevesszük, akkor be tudunk rajta lépni. Hogyha megtesszük ezt, hogy belépünk rajta, akkor a lehetőséget megragadtuk, a lehetőséggel tudunk élni. Ha nem ragadjuk meg, akkor alapvetően semmit sem ér az egész. És ha visszatekintek erre a 19 évre, akkor azt kell látnom, hogy sok mindent kellett valóban ellenszélben is megtennünk. Ha csak visszaemlékezek arra, hogy a 90-es évek eleje tájékán indítottunk egy tanítványképzőt. Tanítványképző mindenkinek idegenül hangzott, mondták, hogy kicsit amerikánus, meg nem kell itt ilyen különleges dolgokat csinálni, megvan a biblióra, meg az istentisztelet, aki akarja, meghallja az Isten igényét. Elkezdtünk a tanítványképzőt, elindultak meg 15-20-an azonnal a tanítványképzőn, voltak, akik lemorzsolódtak, jól megindokolták maguk számára, hogy miért maradnak ki. Egyébként azért maradtak ki belőle, mert lusták voltak. Az Isten tett terhet a vállukra, tanulni kellett volna, engedelmeskedni kellett volna, haladni kellett volna. És azt mondták, hogy mondjuk egy ilyen kitétel, hogy amerikai stílusú a dolog. És itt hagyom a tanítványképzőt, mondta valaki. Én tudtam, hogy nem az a problémája, hogy amerikánus, hanem az volt a probléma, hogy ez nem egy laza biblióra, ahová elmegyek, és ott akkor a lelkész, vagy aki tartja, jobb vagy rosszabb bevezetőt tart, és utána esetleg beszélgetünk róla, hanem itt arról volt szó, hogy tanulmányozzál át egy ilyen kötetet. Amit teológusok leírtak arra nézve, hogy mi az egyház. Az egyházban hogy találja meg az ember a szolgálatát. Ehhez fenék kellett, idő kellett, odaszánás kellett, és nem mindenki tudta ezt megtenni. De gondoljuk végig, hányszor volt a mi életünkben olyan indoklás, hogy kitaláltuk, hogy miért nem tesszük, és jól megindokoltuk mindenkit felé, pedig nem az volt az oka, hanem a lustaságunk volt az oka. A trehányságunk volt az oka. Az Istennek való engedetlenségünk volt az oka. Amikor a tanítványképzőt elindítottuk, akkor nem gondoltam, hogy ennyire komolyan majd jönnek ezek az ellenszerek. Jöttek. De elvégezték a tanítványképzőt sokan. És azoknak az életét az Isten meg tudta áldani. Sokan még most is szolgálnak a gyülekezetben, azok közül, akik azt a tanítványképzőt akkor elvégezték. Szóval emlékszem rá, hogy amikor elindítottuk a gyülekezetbe a Tenzinget, a Tenzing mozgalmat, akkor mondták, hogy húha, hívő fiatalok közé beengedni hitetleneket, majd ki tudja, mi lesz ott, felemásigában nem lehet szolgálni, meg hát ezek itt csimbum zenét csinálnak, meg minden. Teljes mértékben igaza volt, aki ezt mondta. Csak az Isten adott egy álmot. Hogy mi meg akartuk szólítani azokat a gyerekeket, fiatalokat, akik nem jöttek be, ha kiírtuk a templomra azt, hogy csendes nap van. Nem jöttek be, hogyha azt mondtuk, hogy lesz majd egy ifjúsági óra valahol Nyírszőlősön, vagy Nyírteken, vagy Kisvárdán, vagy Sóstvegyen, vagy bárhol. Mi azokat a fiatalokat szerettük volna megszólítani, akik fütyültek a templomra, meg az egyházra, meg a papokra. Mi azokat szeretük volna megszólítani, akik elveszetten élnek a világban. Az Isten azt az álmot adta nekünk, hogy szólítsuk meg azokat, akik távol vannak. És így jöttek be, emlékszem erre a 90-es évek közepe tájékán, hogy elérzékenyültem akkor, de akkor még fiatalabb voltam sokkal, mint most, mert most már, hogy elérzékenyek, hát időskorban az emberrel megesik, de akkor elérzékenyült, hogy 50 fiatal ült körbe a Nyírszőlősi Általános Iskola tornatermébe, szedett vett egy csapat, tehát nem egyházias emberek, nem a gyülekezet tagjainak, nagymamáknak a unokája vagy gyerekei, hanem olyanok, akik szanaszét éltek a világban, nagyon nehéz helyzetben, nagyon távol Istentől. Ott voltak egy kupacban, 50-en imádkoztak, mert volt valami, ami odaszorította őket az Isten közelébe. És akkor azt mondtam, hogy megérte szemben haladni az árral. Isten adott egy nyitott ajtót, beléptünk rajta. Az az ajtó nem sokáig volt nyitva, 4-5 évig, nem tudom meddig. 4-5 évig nyitva volt az ajtó. Ha mi ott ültünk volna a küszöbön, és mondtuk volna, hogy Isten kinyitott egy ajtót, de hát nem lépünk be, mert ez penge él. Nem lépünk be, mert hát ki tudja majd, mi lesz velünk. Bátran belementünk, sokat szenvedtünk, és most ezt komolyan mondom, hogy a gyerekek is, akik ezt a hátukra vették, rengeteget szenvedtek, teher volt rajtuk. Volt, amikor sírva jöttek hozzám, hogy képtelenség továbbvinni, csináljunk valamit. És tényleg a hátukon kellett, hogy vigyék azt a másik 40-50 gyereket, aki ott volt a csapatban. De beléptünk a nyitott ajtó. És jó volt belépni. És aztán ott voltak a csendes hetek, csendes hétvégék, csendes napok kérdése. Emlékszem, hogy hányan mondták azt, hogy nem kell elmenni Nyírszőlősről, vagy a gyülekezetünk területéről ahhoz, hogy az Istennel találkozon az ember. Milyen nagy igazság ez. Isten mindenütt ott van. De hát a csendes hét, meg a csendes hétvége, hát az azt tudja az embernek, amit egyébként a gyülekezetben sose tudunk megélni. Mert amikor eljöttünk erre a csendes napra, akkor be kellett vetni az ágyat, meg kellett csinálni a reggelit, meg el kellett igazítani a gyereket, unokát, férjet, feleséget, szomszédot, ki tudja mit. Enni kellett adni a kutyának, macskának, állatoknak. És most, amikor itt ülünk, közben azon gondolkozunk, hogy elzártuk-e a gáztűz helyet, meg a macska nem eszi meg a kanárit, meg ki tudja, mi történik a gazdaságban, az udvarban. És amikor visszamegyünk, akkor pillanatokon belül visszamegyünk a hétköznapi forgásba, elkezdünk mosogatni, takarítani, gyereket nevelni, stb. De a csendes hétvége az, hogy elmegyünk otthonról, elfelejtjük, ami otthon van, és az Isten előtt megállunk. A hétvége az egy-két nap. A csendes hét az meg 5-6 nap, vagy egy hét akár. És az Isten elkezd dolgozni a szívünkben. Nagyon fontos dolog. Rátettük a hangsúlyt, mert megnyitotta az Isten előttünk az utat, van Biatorbágy, hála az Úrnak, Liza néni annak idején elindította, Cselényi Laci viszi tovább, vezetését, nagyon sokan szolgálnak benne, és mi bátran küldhetünk oda embereket, hogy csendes hétre menjenek. Működik az EKE szolgálat, a csendes heteket, hétvégéket csinálja, tudjuk küldeni az embereket. Mi is csinálunk ifjúságet, egy gyerekhetet, vannak lehetőségek. Isten kinyitotta az ajtót, és mi beléptünk rajta. A nyitott ajtón átléptünk. Rengeteg áldás származik belőle abból, hogy férfi héten jártak emberek. Rengeteg áldás származik, hogy női héten jártak emberek. De a házaspári hét, vagy a Biblia tanulmányozó hét, vagy a gyerek hét, ifjúsági hét, rengeteg áldással bír. Most végignézek a testvéreken, akiket ismerek, szinte tudom, hogy ki milyen héten volt résztvevőként, vagy esetleg szolgálóként, és milyen áldást kapott az évtizedek során. Isten ad egy nyitott ajtót, a sátán küldi az ellenséget, azt mondja, ne csináld, nem szabad, sokba kerül, másra kell fordítani a pénzt, stb. Jó volt hallgatni Istvánnak a szolgálatát. Amikor azt mondta, hogy nem az az érdekes, hogy fölépül ez a templom. A templomot mindenki tud építeni. De fölépül-e a lelki ház? Ez csak az Isten szent lelke tudja építeni. Ha van pénz, így fölépül a templom. Látjuk egyébként, nőnek ki a földből a templomok. De gyülekezet épül-e? Istennek a népe épül-e? Az nem így működik. Azt az Istentől kell várni. És hogyha nyitott szíveket talál, akkor adja. Tehát jó volt látni a nyitott ajtót, a tanítványképzőben is, a csendes hetekben, a tenszingben is, de volt családos délután is, családos délután szerveztünk, Vörös Lajosék házában jöttek Nyíregyházáról, gyülekezetből, és akkor együtt töltöttünk egy fesztelen délutánt. Nem volt sarkos, ettünk is süteményt, és igéről is beszélgettünk, keresztény tanításokat elemeztünk, értelmeztünk az életünkre nézve. Erre is mondták sokan, hogy miért kell ilyen lazára? Miért nem az ige a középpont, és miért nem csak az igével foglalkozunk? Hát azért, mert akik távolabb vannak, azok nem értik meg, hogy miért az igével foglalkozunk csak, és miért értelmezzük ezeket az írásokat. Őket sokkal jobban érdekelte az, hogy mit jelent az emberi közösség. És amikor az emberi közösségben voltunk, akkor ráterülődött a szó a problémájára, és a problémából pedig jött a magyarázat, miért is történik az ember életébe ilyesmi, és mi erre a gyógyír. Családi délutánnak valaki meghúzta egyszer az egyenlegét. Nem a gyülekezetünkhöz tartozik, ez az atyafi, csak egyszer találkozok vele, azt mondja, hogy Misi, a családi délutánnak 6 gyermek a gyümölcse. Mondom, hogy érted ezt? Azt mondja, azért, mert ott láttak több gyerekes családokat, ezért 6 gyerek született különböző családokban. Ő ezt fölmérte. Ezt nyilván nem tudja pontosan. De az biztos, hogy motiválta az embereket, hogy még a gyermekvállalásban tovább lépjenek. Belépünk a nyitott ajtókon. Érdekes lenne megvizsgálni saját életünket. De a gyülekezet életét is, hogy ezek mellett, a nyitott ajtók mellett hányat nem láttunk meg. Hány nyitott ajtó volt előtted,
amin nem léptél be? Hány lehetőséget szalasztottál el, amelyen keresztül az Isten meg szeretne áldani téged? És ezáltal áldást szeretne nyújtani arra a közösségre, amiben élsz. Gyülekezet, kisebb szolgáló közösségek. Rajtad keresztül szeretne az Isten embereket megáldani. Szoktunk fényképfelvételeket csinálni, meg videófelvételeket csinálni. Föltesszük a honlapra, nézegethetjük. De ez az egész semmit nem ér. Ha csak gyönyörködünk benne, hogy mi történt velünk, amikor egy-egy nyitott ajtót megláttunk. Ha ez nem motivál bennünket arra, hogy tovább lépjünk, hogy ez a gyülekezeti közösség, és vele együtt az evangélikus egyház, és vele együtt az egész kereszténység nem épül, vagy épüljön. Templomépítésünk is egyébként, ahogy István beszélt róla, hogy jó volt feleleveníteni magamban, hogy ennek is voltak ellenzői. Voltak, akik azt mondták, hogy nem kell, mert minek építünk házat. Ezen a pénzen jobb inkább, hogyha csendes heteket szervezünk. Mások azt mondta, hogy miért ilyen kicsit építünk, miért nem nagyobbat. Megint más azt mondta, hogy miért ilyen nagyot, miért nem kisebbet. Tehát sokan kritizálták meg próbáltak úgy ellenetem. De akik megláttuk, azok azt mondtuk, hogy nyitott ajtót adott az Isten ezen a telken. Akkor ezt meg kell valósítani. És elkezdtük nagyon piciben, és ahogy István mondta, szép lassan épülgetett, és még most sincs befejezve. És valóban hálát lehet adni az Istennek, hogy nincs befejezve. Én 2005-ben, ha emlékeznek a testvérek, amikor átadtuk az első ezt a szintet, akkor azt mondtam, hogy hálát adok az Úrnak, hogy 5 évig építettük ezt a templomot, és 5 év múlva jutottunk el erre a szintre. Mert akkora érett meg a gyülekezetünk, hogy használni tudjuk ezt az épületet. Ha mi 2000-ben ilyen csettintésre építünk templomot, akkor a nyakunkba szakadt volna az egész, és nem tudtuk volna használni. De ahogy István mondta, hogy ahogy épül a templom, és ahogy az elemei szépen összeállnak egy rendszerré, úgy, akkor mondani, a gyülekezet, hogy épül, úgy állnak az elemei össze ennek a templomnak. És ez a csodálatos benne, és ez a jó. Hogyha megnézzük ennek a rendszernek a működését, ha ezt egy embernek tulajdonítaná valaki, akár nekem, akár másnak, akkor nagy hazugságba keveredne. Mert hogyha én esetleg egy zseni lennék, nem vagyok az, de hogy zseni lennék, sem tudnám összeállítani ennek a templomnak az építését, és aztán a működésének a rendszerét. Ahogy az Isten szépen hozta az életünkbe a különböző szolgálatokat. Amikor elkezdtük a szenvedélybeteg támogató szolgálat, a tanyagonnoki szolgálat működését, hogy hogyan kerültek helyére a szobák, amire használjuk. Egyébként a körasztalos szobát annak idején presbiteri gyűlések megtartására terveztük. Most a szolgálatok központja, ott van a számítógép park, ott vannak az iratok, ott dolgoznak azok, akik a szenvedélybetegekkel, a fogyatékkal élőkkel dolgoznak, illetve a tanyagondnokságnak ott a középpontja. Oda terveztünk, és az Isten azt mondta, hogy nem, az másfelé megy, presbiteri gyűlésen meg tudjuk tartani, akár ott is, vagy máshol is. Szépen épül egymásra mind a használata, mind pedig a finanszírozása. Egyik lelkész barátom kérdezte Dunántúról, hogy hány fős a mi gyülekezetünk. Na hát miért kérdezed? Azt mondhatnék 1-től 1000-ig bármilyen számot, mindig az lenne. Valamilyen szinten. Azért kérdezi, mert hogyha megnézi a honlapunkat, hogy rengeteg aktív vitás van benne, tehát sok mindent csinálunk. És mondtam neki, nem vagyunk sokan, de azok, akik benne vannak, komolyan gondolják, hogy a gyülekezetet építeni kell. És ahogy István mondja, ha ebből valaki kimarad, akkor a másikra rajta marad a teher. Egy nagyon érdekes dolog. Én ezt úgy szemléltettem egyszer, hogyha fölemelünk egy nagykövet, tartjuk a gyülekezet, és ha valaki kiáll alóla, akkor a többi bele tud szakadni. Tehát nem játék ez. Fölemeltünk egy követ, Isten ránk helyezett egy követ, inkább azt mondom, alatt állunk, ahányan állunk, és ha valaki azt mondja, hát én most kicsit zsebre dugom a kezemet, sétálok, mert mondjuk duzzogok, mondjuk megsértődtem, vagy mondjuk azt mondom, hogy a többiek erősebbek, mint én vagyok, most nekem kicsit lazítani kell, mint Dávid király, amikor kifeküdt a házának a tetejére kicsit lazítani, csak hát jön a Becsabé, meg jön az egyéb kísértés. És azt az embert kiiktatja, mert hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem a levegőbeli hatalmasság húzza ki az embert ez alól a teher alól, és aztán viszi el az ő vidékére. Hát itt áldás van, ott meg jön az átok az ember életébe. Nagyon előre halad az idő, az ebéd már kész van, jelezték a házi asszonyok, tehát nem lenne jó, hogyha kihűlne az ebéd, közben még van egy-két dolog, ami délelőtt meg kellene, hogy történjen. A lényeg az, hogy a gyülekezetünk jelenlegi szolgálata az úgy épül föl, és szerettük volna, hogyha a testvérek látják, elébünk kerül. Ne csak azok ismerjék, akik közvetlenül közel vannak hozzá. Jó lenne, hogyha az egész gyülekezet látná, miképpen épülnek egymásra ezek a szolgáltatások. Tehát van egy támogató szolgálatunk, amely támogató szolgálat egy vezetőből, két segítőből és egy sofőrből áll. Van egy mikrobusz, amellyel alkalmasint szállítani tudják azokat, akik valahová el szeretnének jutni, de más úton, módon képtelenek erre. A személyi segítők pedig segítik azokat a fogyatékkal élőket, akik nem tudják egyedül ellátni a magukat és a környezetüket. Itt nem arról van szó, hogy ők elvégeznék helyettük, hanem arról van szó, hogy segítik őket ahhoz, hogy mindent, ami maguk körül van, azt el tudják végezni. Nyíregyházán, Nyírtelken, Nyírszőlősön, itt a környéken dolgozik ez a támogató szolgálat. A szenvedélybeteg gondozó szolgálat pedig a szenvedélybetegségben szenvedők, akár alkohollal küszködők, akár kábítószerrel küszködők, akár a gyógyszer fogságában lévők, vagy a játék fogságában lévők. Nem is gondoljuk, hogy milyen sokan játékfüggők. És nem csak a félkarú rabló ilyen játék, hanem vannak ezek a sorsjegyek, meg egyebek. Tehát muszáj lekaparni a sorsjegyet. És muszáj megnézni, hogy nem nyertem-e. Muszáj játszanom valamit, hogy a nyerés lehetőség ott legyen az életemben. Ezek függők. Ebből a függőségből segíti ki ez a szolgálat az embereket. Nem tudják megoldani a problémát, de tudnak segíteni abban, hogy az ember eljusson a probléma megoldásához. Az ő feladatuk, az ő szolgálatuk az, hogy amikor a gyülekezetünk közössége, ahová elér a gyülekezetünk közössége családokba, munkahelyekre, a társadalom különböző pontjaira, az ott fellelhető szenvedélybetegeket ide hozzuk ezekhez az emberekhez. Nyitott ajtó. Nagyon fontos ennél a pontnál is tudunk, hogy ez egy nyitott ajtó. De ha nem élünk vele, mondjuk az én családomban lenne egy alkoholista, de azt mondom, hogy a szenvedélybeteg gondozó szolgálat végezze a dolgát, és majd biztos megtalálja az én családomban lévőt is. Ez nem fog működni. Akkor ez azt jelenti, hogy én állok a nyitott ajtó mellett, és a nyitott ajtó mellett kukkolok. És nem viszem oda azt az embert, akin egyébként ők tudnának segíteni, vagy oda segítik őket, ahol segítséget megkaphatják Isten szabadításában. Tehát nagyon fontos, hogy a gyülekezetünk ahová elér. És mi nagyon sok helyre elérünk. Olyan családokba, olyan helyekre, ahová egyébként a szolgálatnak az emberei nem léphetnek be. Hogy hozzuk, segítsük azokat az embereket, hogy megtalálják ezeket a szolgálatokat. És nagyon fontos tudni azt is, hogy a tanyagondnoki szolgálat az nem véletlenül jött létre, nem azért jött létre, mert hogy mi tanyagondnoki szolgálatot szeretnénk működtetni, hanem azért, mert Görögszálláson elkezdtünk egy munkát az ott él emberek között, és amikor azzal szembesültünk, hogy ezek az emberek nehezen jutnak el Nyíregyházától még 13 kilométer, aki nem ismeri a területet, egy nyíregyházi szolgáltatáshoz, legyen a szociális egészségügyi, vagy bármilyen egyéb szolgáltatás, nem tudnak eljutni, mert rengetegbe kerül az autóbusz, meg sokszor idő sincs rá, hogy segítsünk nekik. Ezért elindítottunk egy tanyagondnoki szolgálatot, amely az ott élő embereknek segítsége lehet. Persze ez része annak a lelki munkának, ami ott folyik Görögszálláson. A támogató szolgálat és a szenvedélybeteg gondozó szolgálat is része kell, hogy legyen az egész gyülekezet lelki munkájának. De ehhez mi kellünk, a gyülekezet? Hogy ez valóban integrálódjék mindenhova. És olyan jó látni, hogy épülnek ezek a szolgálatok egymás mellett, egymás után. Nagy dolog volt, amikor Nagy Miklósék elköltöztek Kisvárdára az ottani gyülekezeti munkába. Sokan féltették őket. Nekik is remegett a térdük. Nem volt szokványos a dolog. De mert engedtek az Istennek, megáldotta őket ott. Megtalálták a helyüket. Sokat szenvedtek ők is, mint a Tenzingben. Tanyagondoki szolgálat sem egyszerű. István is sokat szenved. De az Isten meg tudja áldani ezeket a nyitott ajtókat. És hogyha nem adunk magunkból, akkor az Isten nem tudja megáldani azt a szolgálatot, azt a munkát. Isten tehát nyitott ajtót ad, nekünk csak be kell lépni rajta. Isten ad lehetőséget, ezzel a lehetőséggel élni kell. Ha visszatekintünk, sok minden történt az életünkbe, ha előre tekintünk, azt mondjuk, hogy sok lehetőség van előttünk. Ne nosztalgiázzunk. Tehát ne nézegessük a képeket azzal, hogy most hú, miket csinált velünk az Úr. Mi történt az életünkben? Nézzük úgy, hogy Isten honnan hozott bennünket, és lássuk azt, hogy hová akar vinni. Martin Luther King-el együtt mi is mondjuk, hogy van egy álmunk. Nem az, mint az övé, mert ő máshol ért, más összefüggésben vizsgálta a világot. De nekünk is van egy álmunk, egy látásunk. Nos, hát a gyülekezetből kértünk csoportokat, személyeket, hogy a saját látásukat, megtapasztalásukat hozzák elénk. Most elsőként az ima szolgálat tagjai állnak elénk, akik egy családi házban, a Molnár Zsolti, bocsánat, a Mező Zsoltiék házában kezdték a szolgálatot. Molnár Zsolti még később jön majd, neki esküvője lesz a csendes nap után, csak már a vele való foglalkozás is benne van az agyamban. Tehát Mező Zsoltiék házában működik ez az ima szolgálat, ők jönnek most egy látás, egy álomhozással. Gyertek!
Szeretettel köszöntök mindenkit. Én Szabó Attila vagyok. Az ima szolgálatnak az elejétől tagja vagyok ennek a csoportnak. Hát nagyon sokat gondolkoztam, hogy az én feladatom az, hogy beszéljek a kezdetekről, és beszéljek arról, hogy mit kaptam. Hát ez a pár perc, amíg én beszéltek erről, az nagyon-nagyon kevés, és én szetlire felírtam egy-egy gondolatot, a teljesség igénye nélkül. Én azt gondolom, hogy rengeteg dolgot kaptam, viszont előtte, mielőtt ezt kifejtem, szeretném elmondani, hogy 98-ban csatlakoztam a gyülekezet ifjúságához. Hát akkor én is lényegesen fiatalabb voltam, mint itt mindnyájan. Ebbe az ifjúságban jártunk, és akkor élelőtt meg az a gondolat, hogy mi lenne, hogyha összejönnénk és imádkoznánk a gyülekezetért, a szolgálatokért, a lelkészért, a családtagjainkért, és így tovább. Jött ez a gondolat. Volt egy olyan, amikor Misi bácsi beszélt a Tenzingről. A Tenzing ideje után, amikor Tenzinget úgy határoztunk, hogy megszüntetjük, és ebből lesz egy ifjúság. Pontosabban én a Tenzingbe csöppentem bele, utána nem sokára vége lett a Tenzingnek. A Tenzing után működött egy ifjúság, és az ifjúság után igény volt arra, vágytunk arra, hogy legyen egy ilyen közösség mi pluszban. És volt, nagyon sokat imádkoztunk azért, hogy minél többen vágyjanak arra, hogy együtt lehessünk, együtt imádkozzunk, együtt beszélhessünk Istennek a dolgairól, úgy, ahogy azt a Búzás István az ige hirdetésében is mondta, hogy jó ott lenni a tűznél. hát mi is szerettünk, illetve szeretünk ott lenni a tűznél. Imádkoztunk, és azt kapta a csoport igei megerősítésként, hogy megsokasít bennünket az Isten. Hát meg is sokasított bennünket. Voltak idők, amikor nagyon kevesen voltak, voltak idők, amikor nem fértünk be se a Zsuzsa szobájába, se amikor már felépült a Zsolti és Zsuzsa közös háza, és volt, amikor meg mai napig is van, hogy alig férünk be a lakásba, de igyekszünk összehúzódni és megoldani ezt a dolgot. Az imaszolgálat egyik fő eleme ugye az, hogy imádkozunk, mint amit említettem, imádkozunk a gyülekezetért, családtagjaink és a többi, de ugyanakkor egy időben elindult az is, hogy beszámolunk arról, hogy gyakorlatilag hogy éljük az életünket. Jó hallani azt egymás életéről, hogy azokat az örömöket, hogy hogyan tudják megoldani az életüket, a problémákat egy kicsit kevésbé jó hallani, viszont jó az, hogyha elmondják, el tudjuk mondani azokat a dolgokat, hogy mi ezt nekünk így sikerült megélni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez több mint egy imaszolgálat, nagyon összefonódott ez a csapat az évek során. Az imaszolgálat elején elkezdtünk rajta gondolkozni, hogy mit lehessen még csinálni amellett, hogy imádkozunk. Mert ha imádkoztunk, akkor még nagyon sok időnk volt, ugyanis én például Nyíregyházáról jártam be, és a csapat megvárta azt, hogy elmenjen a busz, ahhoz még több óra kellett, elkezdtünk játszani. De azt gondoltuk, hogy ha már ott vagyunk a tűz közelébe, akkor bizony legyen egy olyan része az ima szolgálatnak, amikor a Bibliát tanulmányozunk, kérjük az Istennek az útmutatását, és elhatároztuk közösen, hogy elkezdjük a Bibliát átolvasni. Olyan szemmel, pontosabban olyan szívvel, amely kutakodik, imádságos szívvel kutakodik az Isten igéje után. Hát ez sikerült is, 2001 körül lehetett ennek az elindulása, és sikeresen be is fejeztük 2010-ben, eléggé lassan, de annál inkább, eléggé lassan haladtunk, de annál inkább rengeteg dolgot kaptunk a Biblia elolvasása, közös elolvasása során. Az imaszolgálat folyamatosan minden évben, nyáron elmentünk Tokajba, vagy valamelyik más helyre egy pár napot, vagy éppen egy hetet együtt tölteni. Vannak közös emlékeink, élményeink, nagyon-nagyon sokat használ számunkra. Úgy, ahogy Misi bácsi elmondta azt, hogy többen megkérdezték tőle, hogy miért kell az, hogy elmenjünk. Hát mi ezt tapasztaltuk, hogy amellett, hogy mi részt vettünk Biatorbágyon vagy Piliscsabán, de ebbe a kisebb, szűkebb, családiasabb környezetben is nagyon sok dolgot kaptunk. Isten szeretetén kívül ez egymás szeretetét is. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tudnék még beszélni, hogy ne húzzam az időt, én be is fejezem, és szeretnénk egy olyan éneket elénekelni, mikor bekapcsoltam a gyülekezetbe. Ez volt az egyik ének, amelyet én nagyon-nagyon sokszor kaptam, és azt hiszem a mondani valóm végére ez nagyon jó kifejti, hogy igazából én hogyan is éreztem magamat a gyülekezetben, vagy ebben a csoportban, mert arra többentem rá, hogy engem nem szeret igazán senki. Se a családomban nem tudnak úgy szeretni, sehol máshol nem tudnak úgy szeretni, és nem is igazából az imaszolgálatra, vagy az akkori ifjúságra gondolok, hanem Istenre, Jézus Krisztusra. Akkor döbbentem rá, hogy nem tud senkit sem úgy szeretni, mint ahogy Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszöntenék mindenkit, Takács Tíma vagyok, az ima szolgálat tagja. Arról szeretnék beszélni, hogy hogyan szólított meg először Isten. 10 éves voltam, amikor a nagymamám meghalt, és ekkor ismertem meg igazán azt a szót, hogy mi az, hogy halál. És minden éjjel imádkoztam Istenhez, hogy mivel senki nem tudta megmondani, mi lesz azután, miután meghalunk, ezért minden éjjel imádkoztam, hogy amíg nem tudom, hogy mi lesz utána, hogy addig ne halljak meg. És Isten nem sokat várt, hogy válaszoljon. Aztán az iskolában bekerültem egy ilyen ökumenikus hittanórára, ahová szerettem járni, és felüdülés volt. Mert bármennyire is különbözőek voltunk, a hittantanárnőnk ugyanúgy szeretett mindenkit, és ugyanolyan kedves volt mindenkihez. El is hívott egy ilyen nyári evangelizációs alkalomra, amit amerikai fiatalok tartottak, és a tanév lezárult, és úgy váltunk el, hogy jó, majd szólok. És egész nyáron, hát nem csak én, mások is vártuk, hogy akkor majd szól. És sehová szinte nem mentem egész nyáron, mert így nem jártunk nyaralni, vagy ilyesmi. Egy nap, azonban távol voltunk, elmentünk a szüleimmel bevásárolni, és pont mikor jöttek hívogatni, én nem voltam otthon. És egy cetli volt az ajtónkon, amire az volt írva, hogy kedves Timi, szeretettel várunk. És ez Isten hívásának vettem rajtuk keresztül. Aztán eljártunk erre a nyári alkalmakra, ahol nagyon sokat játszottunk, sokat beszéltek nekünk Istenről, de én untam az egészet, és utáltam, mert azt mondtam, hogy semmi esély, hogy én hívő legyek, mert a szüleim nem azok, és hogyha Isten szeret, akkor miért nem ad meg nekem mindent? És Isten megmutatta, én mindig csak kívülről néztem őt, hogy mi van nekem, és egy hónap után rádöbbentett, hogy mi van belül, hogy nem tudok szeretni, milyen irigy vagyok, milyen türelmetlen, és megmutatta nekem, hogy milyen vagyok én, és azoktól függetlenül, hogy milyenek a körülmények, hogy belül mi van. És 1999. augusztus 17-én megértettem azt, hogy Jézus meghalt ezekért a bűnökért, ezeket a terheket nem kell egy életen átcipelnem, hogy én ettől megtisztulhatok, és nem kell vergődnem és gyötrődnem a bűneimben, mert ő már ezekért meghalt. És ha lerakom a keresztnél, akkor én szabad lehetek. És ő ezáltal rendet tett mindenhol belül is, és bármi is van azóta kívül, belül rend van, és hálás vagyok neki ezért minden nap. Köszönöm.
Én is köszöntök mindenkit, Resán Katalin vagyok, és az ima szolgálatnak a tagja. Hát Isten bennem is elkezdett egy munkát, ahogy mindannyiunk életében szeretne egy tervet végigvinni, és ennek a tervnek én egy ideig elég nagy akadálya voltam, és erről szeretnék néhány szót mondani, ugyanis nem szerettem volna szembenézni a bűneimmel nagyon sokáig azután, hogy Isten megtalált engem. Nem szerettem volna, hogyha én akár Isten felé, akár emberek felé ez látszódjon, hogy bennem mi van az én szívemben, mennyi gonosz dolog, mennyi gonosz gondolat, mennyi harag, mennyi gyűlölet, és ezt nem szerettem volna, hogyha az emberek látják. És kevés olyan csúnya dolog van, vagy rossz dolog van, amikor az ember kifelé mosolyog, de belül mégis eszi valami, és mégis haragos és gyűlöl. De én ezt tettem, nagyon sokáig azt mutattam, hogy minden rendben van velem, és minden jó, holott a legjobb az, amitől távol voltam, a legjobbtól volt üres a szívem. Ez maga Jézus Krisztus, aki annyira szeret, és folyamatosan hívogatott, de én folyamatosan elutasítottam őt, hiába jött hozzám. És ez volt az az időszak, amikor nem lehetett gyümölcsöző az életem, pont ezért, mert ahhoz, hogy gyümölcsöt tudjunk teremni, ahhoz saját magunkkal szembe kell nézni, és bizony kárnak kell ítélni mindent, ami elválaszt Istentől, mindent, ami rossz dolog. Nem szabad félnünk attól, hogy ezekkel szembe kerüljünk. Aztán ez egy folyamat, ami kibontakozóban van, és azóta megláttam elég sok bűnömet. Amikor már úgy gondoltam, hogy ebből az állapotból már engem nem lehet kizökkenteni, akkor Isten mégis szépen lassan elkezdett formálni, és lassan, de mégis igazsága megmutatta, hogy miket tettem, és mik voltak azok az életemben, amiket kárnak és szemétnek kell ítélnem érte. És ahogy mondtam, ez egy folyamat is, és hiszem azt, hogy Isten ezt a folyamatot véghez viszi a szívemben. És hogy hogyan jön ez az ima szolgálathoz? Amikor az engedetlenségben vagyunk, akkor nem szívesen nézünk tükörbe, és itt minden ember egy tükör. Ahogy mondta Attila, azzal kezdjük az alkalmakat, hogy megbeszéljük, hogy kivel mi történt. És amikor az ember érzi, hogy valami nincs rendben az életében, valami nincs a helyén, nincs Istennél az a dolog, akkor nem szívesen néz szembe. És amennyire mi ismerjük egymást ezzel a csoporttal, meglátjuk a másikon. Ez az egyik. Tehát emberekkel nem szerettem volna szembenézni és megmutatni az én bűneimet, és nem szerettem volna, hogyha ők látják, hogy én milyen vagyok. Illetve a következő dolog, amit imaszolgálaton szoktunk, az az imádság, amikor ugye Isten lehetőséget ad arra, hogy hozzá beszéljünk. én abban az állapotomban ezt sem szerettem volna. Illetve a harmadik pedig maga az ige olvasás, amikor Isten szól hozzánk, és szeretne megoldást adni a problémáinkra. És én abban az állapotomban ezt sem szerettem volna. Isten segített kimunkálni azt, hogy vágyjam ezeket a dolgokat, vágyjak vele kapcsolatban lenni hétről hétre, és pont ez a rend, ez a rendszer az, ami hozzá közelebb visz, és a közösség is az, ami körülöl el, és tényleg tükröt tud elénk tartani. Köszönöm szépen.
Minden miért, csak téged hirdet, minden dicsér, mert mind a művet az, ahogy ér, ezen én éged, dicsérlek én, dicsérlek téged, dicsér az ég, nap, hold és csillagok, fény és sötét, nap, éj és hajnalok, dicsér a szél, felhő és hóvihar, a víz, a tűz, meg annyi tiszta dala minden miért, csak téged hirdet, minden dicsér, mert mind a műved az, ahogy ér, ezen kinéked, dicsérlek én, dicsérlek téged, dicsér a föld, dicsér és szenneved, mint jó atyám, táplálsz a celedet, virág, gyümölcs, zöld fűfa, hengedék, tó és folyó, sírság és büszke vérc minden miért. Csak téged hirdet, minden dicsér, mert mind a műved az, ahogy én, ezen ki néked, dicsérlek én, dicsérlek téged, a nagy világ, végével énekel, szavunkra vár, hogy hozzád megtérjen, dicsérjünk hát, királyunk, mennevét, zengjed velünk, nagy Isten áldott lény minden miért. Csak téged hirdet, minden dicsér, mert mind a műved az, ahogy ér, ezen ki néked, dicsérlek én, dicsérlek téged én.
Köszönjük szépen a szolgálatot. Közben kérdezem, hogy Máték megérkeztek már? Na, akkor végszóra megérkeztek, nagyszerű. Akkor folytassuk a sorozatot azzal, hogy Viki és Kéti kijönnek. Tudnélik, a gyülekezetünkben az Isten meglátta a szükséget, és önkénteseket küldött hozzánk. Görögszálláson végzett munka, a cigány testvérek között végzett munka megmozgatta még a tőlünk 8-10 ezer kilométerre élők szívét is. Gyertek közben nyugodtan. Úgyhogy 2 évvel ezelőtt egy Jeff Lampen nevű fiatalember érkezett hozzánk az Amerikai Egyesült Államokból, és itt szolgált közöttünk 1 évig. És amikor letelt az ő szolgálata, akkor érkezett meg hozzánk Kéti, aki szintén abból az államból, Michigan államból jött, az ottani református egyháznak a tagja, és az Isten úgy vezette őt, és ez nem egy keresztény szlogen csupán, hogy az Isten vezetett, hanem tényleg elmondása szerint megharcolt azt, hogy az Isten tényleg ide akarja hozni, és tényleg itt akarja, hogy dolgozzon ő, és állt be abba a szolgálatba, amelyet mi végzünk ott. És az Isten milyen nyitott ajtókat ad, ez is egy nyitott ajtó volt, és hogy ennek a sorozata hogyan folytatódik, hát Máté, kis Máté és felesége Vetti folytatják az önkéntes szolgálatot, és most, hogy Kéti a jövő héten hazamegy, tehát holnap már elhagyja Nyírtelket, csütörtökön pedig visszarepül az Amerikai Egyesült Államokba. Hát reménység szerint, ha nem itt, akkor majd odafenn találkozunk vele, és megbeszéljük, hogy mi történt vele azóta, amióta elhagyta Nyírtelket. Tehát Máté és Betty folytatja ezt a szolgálatot, úgyhogy most szeretnék egy ilyen visszatekintés, meg előretekintést egyben. Tehát Kéti
kértem, hogy számoljon be arról, hogy mit élt meg itt közöttünk, és kértem azt, hogy valami staféta botot adjon át a Mátéjéknak. Gyertek, Máté, van itt két hely elő, nyugodtan üljetek le. Kocsit ott hagytátok?
Nem.
Elhoztátok?
Igen.
Szuper, jó van, akkor reménység szerint rendeződtök. Adámi Laci barátom mondta ilyen esetekre, hogy az ördög nagyon működik, tehát az Isten nagyon nagy áldást szeretne adni. Tehát ha megállította félúton a Mátékat, akkor valami nagy áldást szeretne készíteni, hát akkor nyissuk ki a szemünket, szívünket, aztán álmélkodjunk az Úr munkáján. Tehát akkor két egyféle stafétát szeretne átadni Mátéknak, és aztán Máté és Bettit is majd kérjük, hogy akkor néhány szóban mondják el, hogy ők miképpen indultak e felé a szolgálat felé, és aztán majd ebédelünk. Úgyhogy tőletek függ, hogy mikor fogunk ebédelni. Jó, Kéti akkor, please.
I will be speaking in English because most of you know how good my Hungarian is.
Angolul szeretnék szólni hozzátok, mert többségében tudjátok, hogy mennyire jó a magyar tudásom.
So first I would like to say how sorry I am that I do not yet know Hungarian very well.
Először is szeretnék bocsánatot kérni mindannyiótoktól, hogy nem nagyon tudtam megtanulni a magyar nyelvet.
There are so many of you I would have liked to have spoken with much more.
Nagyon sokatokkal szerettem volna sokkal többet beszélgetni.
But maybe later or definitely in heaven we will have a talking party.
De talán később, vagy egészen biztosan a mennyországban majd csapunk egy
tracspartit.
So, how do I sum up a year in just a couple minutes?
Hát hogyan tudnék összefoglalni néhány percben egy egész évet?
I've been thinking a lot about this as I go home and I need to tell people at home what happened, but I am still thinking.
Ugyanezt szokva nem történni, mikor haza kell mennem, de még mindig gondolkozom rajta.
Arriving in September, it seems like it was forever ago, as if it's been a very long time, but at the same time a year has gone very quickly.
Szeptemberi megérkezésem nagyon távolinak tűnik, ez az egy év hosszú is lehetne, de nagyon gyorsan eltelt.
It's very difficult to believe that I leave tomorrow.
Nagyon nehéz elhinnem, hogy holnap elutazom.
Lately it's been when I say I'm going home, I think I'm going back to Nyírtalek.
Mikor most azt mondom, hogy megyek haza, mindig az jut eszembe, hogy megyek Nyírtalekre.
I'm very excited to see my family and friends, but it's really difficult to say goodbye to the friends and family that I have here now in Hungary.
Nem sokára hazaérek a családomhoz, és köszöntöm őket, de nagyon nehéz búcsút mondanom az itteni barátaimnak és az itteni családomnak.
So first, I would like to say thank you all so much for your kindness and love and gifts and patience and etc.
Először is szeretnék köszönetet mondani a kedvességetekért, a szeretetetekért, a türelmetekért, a fogadás, ahogy fogadtatok engem.
I've been so blessed by so many of you, and I've felt very loved here.
Nagyon áldottnak éreztem magamat közöttetek, és éreztem, hogy mennyire nagy a szeretet felőletek felém.
So thank you for allowing me to be here.
Köszönöm, hogy befogadtatok magatok közé.
I've learned a great deal, or a lot.
Nagyon sokat tanultam tőletek.
I've learned about different people and customs and delicious food and history, troubles, kindness, generosity.
Rengeteg különböző dolgot tanultam tőletek. Tanultam az emberek sokféleségéről, öltözködésről, nagyon jó ételekkel találkoztam, kedvességgel, a történelem másságával, problémákkal, azok megoldásával, és a többi.
I've seen people come together and love each other as a family, even though they may come from different backgrounds or histories.
Láttam embereket egy közösségbe összejönni, egy közösségbe tartozni, olyan embereket, akik különböző háttérrel, különböző történelmi múlttal jönnek.
And most importantly, I have learned that people who are following Jesus have the power to change the world.
És a legfontosabb, amit láttam, hogy Istennek az emberei rendelkeznek azzal az erővel, amivel változtatni tudnak a föld, hát a világon.
How do I know this? I have seen it happening.
Hogy ezt honnan tudom? Láttam, ahogy megtörténik.
I didn't know anything about Roma people when I signed up to come to Hungary.
Mielőtt Magyarországra jöttem, semmit nem tudtam a cigányságról.
And I hate stereotypes.
És nagyon utálom a sztereotípiákat.
So when I started learning about why there is a dislike for Roma and some Roma dislike non-Roma, I realized there are some reasons that seem to be true and some reasons that seem to be false.
És amikor láttam az itteni cigányságnak az életét, és hogy hogyan viszonyulnak a cigányok és nem cigányok egymáshoz, észrevettem, hogy vannak előítéletek, amik hibásak, és vannak meglátások, amik helyesek.
But some of you decided that you wanted to see things different, or you wanted a change.
De láttam, hogy vagytok sokan, akik szeretnének változtatni dolgokon.
And so you went to Görögszállás.
És kimentek Görögszállásra.
And some of you in Görögszállás were wondering or questioning why these people were coming, but you welcomed them.
És sokan Görögszálláson azzal a kérdéssel álltak szembe veletek, hogy miért vagytok itt, mi a tervetek azzal, hogy itt vagytok, de szeretettel fogadtak benneteket.
And a beautiful relationship has begun.
És egy nagyon csodálatos kapcsolat kezdődött el.
I know it has been very difficult for both involved.
Tudom, hogy ez mind a két félről nagyon nehéz szituáció.
Because it's very difficult to trust others that you don't know, especially if the others may have hurt you.
Tudom, hogy mennyire nehéz bízni egymásban, főleg bízni akkor, ha esetleg az egyik megbántotta a másikat.
But all year I have been able to experience the beauty of the relationship that has resulted.
De ebben az egy évben, amíg itt voltam, láttam ennek a kapcsolatnak a csodálatos voltát.
My work has been very little. I've been playing with children and having a few conversations.
Az én munkám ebben az egészben nagyon apró volt. Gyerekekkel játszottam, és néhány beszélgetésem volt emberekkel.
But I'm really, really grateful that you allowed me to come here and experience what is happening.
De nagyon hálás vagyok azért, hogy befogadtatok, és hogy ilyen tehát, hogy ilyen élményekben lehetett részem.
To see what faith can do. Wait. To see what prayer and faith can do through people who are willing.
Látni azt, hogy a hit és az imádság mire képes azokon keresztül, akik Istenben bíznak.
I'm looking forward to hearing about all the fruits that will continue to come through your labor.
Szeretném nyomon követni továbbiakban is, és hallani afelől, hogy milyen gyümölcsei lesznek a későbbiekben ennek a munkának.
And God willing, we will meet again. If not on earth, definitely a big party in heaven.
És talán Istennek a terve, hogy itt a Földön még találkozzunk, de ha nem, akkor a mennyben mindenképpen.
I will be praying for you and waiting to hear of how the world is changing through your willing service.
Imádkozni fogok, értetek, és várom a információkat, az üzeneteket afelől, hogy hogyan halad a munkátok, amit Istenben végeztek.
Máté and Betty.
Máté és Betty.
The work you will be doing here is such beautiful work.
Az a munka, amit itt fogtok végezni, az csodálatos munka.
Helping others to know God is all of our work, but you get to focus on it full time or for your job.
Az, hogy másoknak segítsünk Isten akaratát meglátni, az mindannyiunknak a feladata, de nektek ez lesz a mindennapi munkátok, tevékenységetek.
I pray that you will find as much joy in it that I did.
És remélem, hogy annyi örömet fogtok benne találni, legalább, mint amennyit én.
And that God would use your hearts and your hands to bring more people into his family.
És reménységem, hogy Isten használni tudja a szíveteket és kezeteket, egész lényeteket, hogy embereket vigyetek hozzá.
I pray that you'd have patience with those that are more difficult and that they would have patience as well.
És remélem, hogy lesz elég türelmetek azokhoz, akikkel nehezebben bírtok majd, és nekik is lesz türelmük hozzátok.
I pray that you would be a light in all you do and say and think.
És hogy világosság lesztek mindenben abban, amit tesztek, szóltok, cselekeztek.
And most of all, I pray that you'd be so filled with love that it spills over into everyone you meet.
És imádkozom, hogy szeretettel legyetek feltöltekezve Istentől, és ez áradjon mindenki felé, aki körülöttetek van.
And that you'd be a great part of the world changing that's happening here.
Hogy részesei lehessetek annak a nagy változásnak, ami itt is történik.
I pray that this city would be like a city on a hill.
Imádkozom, hogy ez a város, a hegyen épült város legyen.
That all would be able to see the light.
Hogy látható legyen a fény.
Or like when you drop a pebble into water, the ripples that result.
Sorry.
Or like the ripples from a drop of water into a lake.
Mint mikor egy csepp bele csöppen a tóba, és a vízgyűrűk egyre nagyobbak és egyre szétterjedtebbek lesznek.
That the barriers between people of different cultures, especially Roma and non-Roma, would be broken down.
Hogy azok a falak, amik emberek között épültek, akár cigányok, nem cigányok, vagy emberek között, ami falak épültek, azok leomolhassanak.
Here in Nyírtelek, and Hungary, and Europe, and then into the world.
Itt Nyírteleken, Magyarországon, Európában, az egész világon.
So I thank God for your willing hearts, and all of your willing hearts.
Köszönetet mondok Istennek a engedelmes szívetekért.
And Máté and Betty, you are in good company here.
És hogy ti ketten egy erős közösséget alkothassatok ebben.
May all of you who are seeking Jesus be able to see the beauty of your faithfulness.
Hogy mindannyian, akik Jézust keressük, láthatóvá váljon a mi hitünknek az ereje.
Let's pray.
Imádkozzunk.
Father God, you are so amazing.
Mennyei atyánk, te olyan csodálatos vagy.
Thank you for loving us enough to send Jesus to die so we might know you again.
Köszönjük, hogy annyira szerettél bennünket, hogy Jézust elküldted, hogy meghalljon, hogy mi közelebb kerülhessünk hozzád.
Thank you for wanting to know us, sinful people as we are.
Köszönjük, hogy ismerni akarsz minket, minket a bűnös embereket, akik vagyunk.
Thank you for working through us to do great things.
Köszönjük, hogy használni akarsz minket a munkádban, a te világot formálásában.
And allowing us to see your plan and your works.
És hogy szerepelünk a terveidben.
And as God takes us all over the world,
és ahogy mindannyiunkat, mindannyiunkra figyelsz az egész világon,
wherever we are,
bármerre is vagyunk,
God, help us to remain faithful to you and represent you well.
Segíts nekünk benned bízni és mások felé sugározni téged.
For your glory, in Jesus' name.
A te dicsőségedre, Jézus nevében. Amen.
Köszönöm szépen.
Hát bemutatkoznék. Köszönjük a kedves szavakat és az imádságot legfőképpen. Hát egy kicsit nehéz utunk volt, de azért ideértünk, és hát röviden azt gondolom ahhoz, hogy ebben a misszióban elinduljunk, jó az, hogyha egy bemutatkozás is megtörténik, és hát mind a ketten elmondjuk azt, hogy hogyan is kerültünk ide, mert hát azért egyikünk se a szomszédból jött, és azért ennek is megvan a maga története. Én 17 és fél évesen értettem meg azt, hogy az életem, amit én magam akarok irányítani, és én magam akarok megmenteni, vagy jobbá tenni, az kudarc, és abból nem igazán van kiút. Azt tudni kell rólam, hogy hívő családba nőttem fel, nagyon jól tudtam az Isten dolgairól, a bibliai történeteket is ismertem, sok minden tudásom volt, de nem ért oda el az életem még ezelőtt, akkor 17 éves korom előtt, hogy belássam azt, hogy az Úr Jézus nélkül nem megy. 17 évesen volt egy olyan fordulópont az életemben, amikor az Isten igéjéből megláttam azt, hogy mindaz, amit én szerettem volna, az kudarc, és az az élet vitel, ahogy én élek, az semmi másra nem jó, csak a kárhozatra. De olyan nagy csoda volt azt meglátni, hogy az Úr nem hagyott ebben az állapotban, és nem hagyott ebben az állapotban vergődni, hanem ugyanakkor megmutatta az ő mérhetetlen nagy szeretetét is, hogy pontosan emiatt az állapot miatt kellett eljönni az Úr Jézusnak, és ezért jött el, hogy megváltsa az én életemet. És jó volt ezt megtapasztalni, és azt mondani az Úr Jézusnak, hogy igen, köszönöm, és szeretném, hogyha az életem ura lennél. Hát ezután egy körülbelül 3 éves szakasz volt még, mire megértettem azt, hogy nem elég nekem úgymond csak elfogadnom az Úr Jézus kegyelmét az életemre, hanem igenis feladatom van, igenis az Úr Jézus használni akar itt a Földön. Azt azért még el kell mondanom, hogy ebben a 3 évben eléggé hullámzó volt a hívő életem, nagyon sokszor olyan problémákkal küzdtem, hogy ilyen hétvégéken vagy heteken igazából ott úgy fel tudtam töltődni, meg tudtam élni a hitéletemet, de amúgy pedig miután hazaértem, vagy a normális közegbe, egy ilyen 1-2 hónap után kicsit úgy kilazult a hívő életem, és aztán a következő alkalommal megint mehettem újra feltöltődni. Míg nem, az Úr megértette velem azt, hogy igenis azért vagyok még itt ezen a földön, hogy neki szolgáljak, és hogy világítsak ebben a világban, ahogyan hozzám is eljuthatott az Úr Jézus igéje, mások szolgálata kapcsán, nekem is ez a feladatom. Nagyon jó volt ezt megérteni, és még mind a mai napig nagyon nagy csoda az, hogy a Teremtő Úrral együtt indulhatunk szolgálatokba, de nagyon jó volt megtapasztalni ezután a pont után, hogy pontosan a szolgálat miatt egy folyamatos, lehet, hogy furcsa szó, de egy odakényszerítés volt az Isten részéről, hogy mindig oda kellett, hogy menjek hozzá, mert minden egyes szolgálatnál megtapasztaltam azt, hogy a saját erőmből nem tudnám megtenni, és ezek mindig alázatra tanítottak, és tulajdonképpen miután a szolgálatot adta az Úr az életembe, onnantól kezdve erősödött meg a hívő életem is, és pont emiatt nem a saját erőmből, hanem hogy egyre többször láttam meg azt, hogy csak Isten erejéből tudok élni, és tudok szolgálni. Nagyjából egy éve volt, másfél éve az a pont az életemben, amikor az Úr arra azt a gondolatot helyezte a szívemre, hogy nem elég az, hogy a munkám, a főállásom mellett szolgálok, akár hétvégéken, akár heteken, vagy akár az ifjúságban, hanem ő azt szeretné, hogyha a teljes időben, a teljes életembe szolgálnék neki. Hát nagyon jó volt, hogy ezt a szívemre helyezte, de nem tudtam, hogy merre induljak, hogyan menjek. És egy nagyon komoly imádság indult el, körülbelül egy ilyen 2-3 hónapig. Azért imádkoztam, hogy Uram, most már tudom azt, hogy ez a terved, de hogy merre menjek, hova induljak, lelkésznek menjek, ne menjek, mi legyen, hogy legyen. És hát nagyon jó volt ez az időszak, mind a mellett, hogy én egy alapvetően türelmetlen ember vagyok kicsit, de jó volt ezt megtapasztalni, hogy nap mint nap úgy kelni, úgy nézni az útmutatót, úgy olvasni az Isten igéjét, hogy várni az útmutatást abból, hogy mi lesz az életemmel. És aztán megmutatta az Úr azt, hogy teológiára jelentkeztem, de nem az evangélikus teológiára, hanem a baptista teológiára, és azon belül is a szociális lelki gondozásra és a misszió szakra. Akkor még nem tudván, hogy mit készít ezzel elő az Úr, csak azt láttam, hogy ebbe az irányba kell indulnom. És aztán, amikor már kiderült, hogy fölvettek, amikor már tudtam, hogy ott van a helyem, akkor kezdtünk el azért imádkozni, akkor még mennyasszonyommal, mostani feleségemmel, hogy merre induljunk, hogyan legyen tovább, mert nagyon jó az, hogy most fölvettek a teológiára, de hát mégis mi lesz, hogyan tovább. És nagyon érdekes volt az, amit elvégzett az Úr bennünk. Én nem nagyon gondoltam volna, hogy valaha ilyen irányba visz majd az Úr, hogy elkezdte azt a szemem elé hozni azt a munkát, ami itt is folyik Görögszálláson, a cigánymissziót, és elkezdte a szívemben is ezt érlelni, hogy lehet, hogy ez lesz majd az út, ez az irány, amit nekem is meg fog mutatni. Hát én ezt egy kicsit kételkedve, kicsit félve is talán mondtam, hogy jó Uram, hát akkor imádkozzunk még ezért, de egy kicsit attól is féltem, hogy majd vajon Betty mit fog ehhez szólni, mert azért ez nem egy olyan alaphelyzet, meg hát erről előtte mi még nem beszéltünk, és egy olyan nagy csoda volt azt megtapasztalni, hogy párhuzamosan, miközben bennem ezek a gondolatok voltak, Bettyben ugyanezt indította el, csak teljesen más vonalról az Úr, és akkor gyakorlatilag már mind a ketten így egymás az Úr előkészítette arra, hogy erről beszéljünk, és együtt kezdtünk el aztán ezért imádkozni, hogy Uram, hogyha valóban a cigánymisszió irányába akarsz minket indítani, akkor te erősíts meg ezen az úton. És hát olyan érdekes volt, hogy körülbelül egy ilyen 2 hét imádság után egyszer csak jött egy telefon, ahol Misi bácsi azzal hívott fel, hogy ránk gondoltak, hogy jöhetnénk a Görögszállási cigánymisszióba. Hát ekkor tudtuk azt, hogy ez az Úrnak az imádságunkra a válasz, tehát akkor felkérésre, egy kis gondolkodás után és imádság után számunkra egyértelműnek tűnt, hogy igent kell mondanunk. Akkoriban még úgy nézett ki, hogy majd február vége felé kapunk választ a pályázatra, hogy akkor jöhetünk, nem jöhetünk. Úgy gondoltuk, hogy majd, hogyha az Úr megadja a pályázatot, akkor az nekünk egy megerősítés lesz, hogy igen, itt van a helyünk. Aztán csak csúszott a pályázat, csak nem jött a válasz, és egyre jobban elkezdtünk kételkedni, hogy akkor tényleg, Uram, most itt van-e a helyünk, nincs itt, hogyan tovább, mi legyen, nem kaptuk meg ugye azt a jelet, azt a megerősítést, amit szerettünk volna, és aztán elénk jött az, hogy egy ilyen szolgálatba való indításnál, indulásnál nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan ige, amivel az Úr megerősít minket, és aztán elkezdtünk ezért imádkozni, hogy Uram, hogyha valóban itt van a helyünk, akkor ezt a te igéddel is erősítsd meg, és aztán hát biztos a testvérek is ismerik azt, amikor az ember próbálja belemagyarázni az igébe, hogy na, ez biztos azt jelenti, az biztos azt mást jelent, de a szívem mélyén, meg a szívünk mélyén tudtuk, hogy sok ige, amit kaptunk, azok még nem azok az igék, és nem arra adta az Úr még válaszul. És aztán, amikor már tényleg nagyon elkeseredtünk, és már nagyon úgy voltunk, hogy Uram, látod, hogy egyszerűen már nem tudjuk, hogy merre tovább, hogyan induljunk, akkor kaptuk meg azt az igét, amivel aztán teljesen megerősített minket az Úr. Ez az 1 Krónikák 28:20, ezt felolvasnám. Légy erős, légy bátor és cselekedj. Ne félj és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled van. Nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem fejezed az Úr háza szolgálatához szükséges valamennyi munkát. És amikor ezt az igét megkaptuk, akkor mind a ketten tudtuk, hogy igen, akkor nekünk ide kell jönnünk, itt van a helyünk, és tudtuk azt is, hogy nem a saját erőnk, nem a saját akaratunk miatt van itt a helyünk, hanem mert az Úr azt mondta. És nagyon jó volt ebbe megnyugodni, és ebbe belekapaszkodni. Közben szerveztük az esküvőnket, a közös életünknek az indulását, és sokan kérdezgették, hogy akkor merre, hogyan tovább. És igaz, hogy nem változott semmi a pályázattal kapcsolatban attól, hogy megkaptuk ezt az igét, de akkor már tudtuk nyugodt szívvel azt mondani, hogy itt van a helyünk, majd valahogy az Úr elrendezi hozzá a többit. És hát nagy megtapasztalás volt az, hogy az Úr valóban elrendezte hozzá a többit. És tényleg az a tudat, hogy az Úr küldött minket ide, az erősít. Most egyre jobban látjuk már azt, hogy hova jöttünk, hogy mi lesz a feladatunk, de még most is csak azt az egyet tudjuk, ami miatt elmertünk indulni ebbe a szolgálatba, hogy az Úr lesz a mi erősségünk, és nem a mi képességeinktől, vagy a mi erőnktől fog függni azt, hogy a misszióban milyen dolgokat tudunk majd megvalósítani, hanem az Isten erejétől. És még talán egy mondatot az egész misszióról, hogy azt látom és azt gondolom, hogy a cigány embereknek és a magyar embereknek, vagy minden embernek tulajdonképpen ugyanarra van szüksége, az Úr Jézus megváltó erejére. Mert ez az egy az, ami erőt adhat ahhoz, hogy a bűnös életünket megállítsa, és megfordítsa, és a helyes útra, az Úr Jézussal való közös útra, a keskeny útra átvigye. Az ő keresztje az, és hát ez az, amire azt gondolom, hogy elhívotta az Úr minket, hogy nyilván elsődlegesen most a görögszállási misszióba, de mindenhol, ahol jelen leszünk, ahol jelen vagyunk az életünkkel, szeretnénk világítani, és hát látjuk azt, hogy ez egy nagyon nehéz feladat lesz, de ez az egy reménységünk, ami az igében is van, hogy az Úristen, az Úr, a Teremtő, a mindenható Úr az, aki elhívott minket, és aki az erőt fogja ehhez a szolgálathoz megadni. Köszönjük.
Hát, én is bemutatkoznék, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, én Kis Márténé vagyok, Betty, és hát csak pár dolgot szeretnék így elmondani, ami így az én oldalam ebben az egészből. Én 10 évet értem meg, akkor fogadtam el az Úr Jézus kegyelmét, akkor értettem meg azt, hogy az Úr Jézus értem halt meg, az én bűneimért halt meg a kereszten, és hát ezóta kezdtem el az Úrral járni, de azt el kell mondanom, hogy a hitem akkor erősödött meg, amikor elkezdtem az Urat szolgálni, amikor azt kerestem, hogy hol akar ő látni engem. Amíg csak így el voltam és saját magammal foglalkoztam, addig nem volt erős hitem, hanem egyfolytában meginogtam, és nem tudtam az Úrba a vetett bizalommal hinni benne. És amikortól elkezdtem keresni azt, hogy ő hol akar engem látni, onnantól kezdve erősítette meg az én hitemet. És hát arra vezetett az Úr, hogy
igazából én a pályámat tekintve is rossz helyen voltam, és megmutatta az Úr azt, hogy engem a gyerekek közelébe szeretne látni. És így nekem volt egy iskolaváltásom, az egyetemről el kellett mennem, és a tanítóképzőn folytattam a tanulmányaimat, és én azt látom, hogy az Úr helyezett ide engem, és ő elhívott a gyerekek közötti szolgálatra. Így aztán a saját gyülekezetünkbe is bekapcsolódtam a gyerekmunkába. Ez a egyik vagy elsődleges szolgálati területem. A másik, amit hát ugye cigány misszió miatt jöttünk ide, és Máté már említette azt, hogy mindkettőnk életében hogyan formálta az Úr ezt, hogy a cigányok iránti szeretetet. Hát én azt hangsúlyoznám ki, hogy ahogy Kéti is említette, én is évekkel ezelőtt még előítéletekkel voltam a cigányok felé, és azt a csodát élhettem át, hogy az Úr ezt nem, hogy átfordította úgy, hogy ne legyenek bennem előítéletek, hanem egy olyan féltő szeretetté alakította át, amit tudok, hogy csak ő adhat. Mert egyedül ő adhat a szívünkbe szeretetet, nélküle nem vagyunk képesek senkit sem szeretni. És hát amíg Máté gondolkozott ezen, meg vívódott a cigány kérdéssel, addig engem is több helyen erősített meg az Úr, és az egyik, ami ilyen nagyon fontos volt az életemben az, hogy a tanítóképzőn nagyon sokat tanultunk, hát ugye ilyen módszerekről, meg ilyesmi, és hát szó volt erről, hogy mennyi helyen probléma az, hogy a cigány gyerekekkel nem tudnak a tanítók mit kezdeni. És akkor mondták a különböző módszereket, hogy majd, ha ilyen helyzetbe kerülünk, akkor hogyan tudunk feléjük szeretettel fordulni. És hát nekem az Úr azt mutatta meg, hogy hát egyedül vele tudunk feléjük szeretettel lenni, és egyedül ő az, aki egyáltalán őket ki tudja hozni az életük nyomorú helyzetéből, ugyanúgy, mint ahogy a többi gyereket is. És hát így mutatta meg azt, hogy nekem is feladatom van ebben, hogy nekem is ad feladatot ezzel kapcsolatban, hogy őket is az Úr felé segítsem, és hát látom azt, hogy én egy picike kis pont vagyok, és igazából az Úr kegyelme az, hogy most egyáltalán itt lehetek, és hogy mi elindulhatunk ebbe a szolgálatba, és nagyon hálás vagyok azért, hogy kimunkálta bennem is ezt, hogy együtt tudjunk menni, hogy támaszolásak Máténak, illetve hogy együtt tudjunk szolgálni, hogy ne legyek én más látásom, mint ahogy ő van. És ez csodálatos, hogy az Úr ezt már évekkel ezelőtt tudta, már azelőtt tudta, hogy ide küld minket, mint ahogy mi megismerkedtünk, és már azelőtt készítette az én szívemet is, és az ő szívét is erre a szolgálatra. És még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy egy hívő gyülekezetből jöttem el, nagyon nehezen váltunk meg egymástól, az érdi gyülekezettel, és nagyon jó azt tudni, hogy úgy vettünk el ebbe a szolgálatba, hogy az a gyülekezet, amit most ott hagytam, ők is imádsággal ott állnak mögöttünk, és nem csak a mi szolgálatunkért, hanem az egész nyírteleki gyülekezetért és a gyülekezet szolgálatáért imádkoznak, és kérték, hogy adjam át az üdvözletüket, és azt, hogy ugyanilyen imádkozó szeretettel gondoljanak a nyírtelekiek is az érdiekre. Nálunk most a gyerekmunka van itt kibontakozóba, az Úrtól azt látta meg a gyülekezet, hogy ez irányba kell így jobban elindulni, és ehhez kérik az imádságos hátteret a nyírtelekiektől. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Hát a Piroskát itt láttam, itt van valahol? Egy énekkel szolgálom a Piroska felé, ha már... Kéti, merre vagy? Kéti, please. Akkor Piroska köszönti. Én spontán gyülekezet vagyok, általában nem tervezünk előre. De úgy gondoltam, hogy akkor Piroska mit jelent nekem a szeretet kezdetű éneket. Kéti búcsúztatására, és Máté fogadására akkor
direkt
köszönjük. Jó? Kéti, gyere.
Erős várom Istenünk, hát szeretettel köszöntöm a itt megjelenő lelkésznek a Kétit a búcsúzásául és a Lutfalviakat is. Mit jelent ez a szó szeretet? Mit jelent, hogy meghalt a kereszten? Mit jelent ez a szó szeretet, kérlek mondd el nekem, Istenem. Tudom már, mit jelent a szeretet. Tudom már, miért halt meg a kereszten. Tudom már, megváltó jó atyám. Tudom már, mit jelent a szeretet. Szállj le szent lelkeddel a magasból. Töltsd be szívemet minden napon. Hatra készen álljak, hitedben megmaradjak. Utadon mindvégig kitartsak.
Imádkozzunk. Csendesedjünk el ebéd előtt, hajtsuk meg a fejünket imádsággal. Hálás a szívünk, Urunk, minden jóért, amit adtál nekünk. Köszönjük, hogy itt állhatunk most Kéti búcsúztatásában, Máté és Beti fogadásában. Köszönjük, Urunk, hogy készítettél nekünk lelki eledelt, áld meg bennünk a Te igédet, hadd hullhasson jó földbe és teremhessen 30 annyit, 60 annyit vagy 100 annyit. Áld meg azt, Uram, hogy mi most egy közösségben lehetünk, különböző helyekről, de mégis a Te színed előtt és a Te akaratodban. Add meg, hogy igéd építsen, vigyen tovább bennünket az útunkon. És köszönjük azt is, hogy lelki táplálékot is adtál. Áld meg azokat, akik már jó korán keltek, hogy a készítésében foglalatoskodjanak. És áld meg azt, amikor majd magunkhoz veszünk, hogy a szívünk dicsőítsen, magasztaljon téged, testi és lelki táplálékért egyaránt. Jöjj, Úr Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál, kérünk. Amen. Jó étvágyat kívánunk az ebédhez, az alaksorban van megterítve. Akik nehezebben mozognak, kintről is megközelíthetik az alaksort, ott van egy akadálymentesített lejáró. Akik nagyon nehezen mozognak, azoknak idefent is megterítünk egy-két asztalt. De kérem, hogy lustaságból senki sem maradjon ennél az asztalnál. Mert néhány asztalterítékhez csak. Mindenki, aki tud, próbáljon vagy itt a belső lépcsőn, vagy a külső megközelítésen lemenni. Jó? És akkor majd megint dudálok egyet, hogy mikor folytatódik a nap. Reménység szerint 3:42-kor el tudjuk kezdeni.